ahhoz, hogy minőségi vagy mennyiségi jellegű megközelítéseket végezhessünk, ahhoz kell maga a tudás, tehát össze kell gyűjteni a tudást ahhoz, hogy utána azzal csináljunk valamit.
Foglalta össze tudomány területének, a digitális bölcsészetnek egyik lényegi pontját Maróti Szilvia irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont fiatal kutatója, a Digitális Bölcsészet folyóirat alapító tagja, felelős szerkesztője. Ám az, hogy mi ez a fiatal tudományág, és pontosan hogyan lehet az irodalmat számítógépekkel vizsgálni, kiderült eme beszélgetésünkből. Fontos megjegyezni, hogy Szilvia kérésére a beszélgetést tegeződve folytattuk le, amely gesztusáért hálás vagyok beszélgető partneremnek. Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája. Foglaljon helyet mellettünk.
Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember és hol kezdődik az ember? Ez a Newton almája, a MERS.hu betekintés című sorozatának műsora, a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről.
Arra vissza tudsz emlékezni arra a pillanatra, az első könyv élményedre, az igazán meghatározó könyv élményedre, nem is az olvasásra, hanem a pillanatra, amikor kézbe fogtad, vagy letetted pont a hosszú olvasás után.
Húha. Én kiskoromban nem szerettem olvasni, és világszínvonalon megúsztam még azt hiszem, hogy egészen negyedik, ötödikig, hogy nem is olvastam el a kötelező olvasmányokat, viszont úgy számoltam be róla, hogy hát én már nyáron mindent elolvastam, sőt, még hát így a felmenők között is volt az, aki olyan, aki mondjuk ilyen novellákat írt, és akkor azt is megpróbáltam, hogy abba beleolvasok, de az is unalmasnak tűnt, úgyhogy azt se olvastam el, viszont amikor visszatértem az iskolába, akkor azt mondtam, hogy én még erről is, és annyira boldog volt a tanítónő, hogy hát itt milyen csodálatos, hogy a rokon novelláit olvasom, hogy beszéljek arról, és akkor beszéltem arról 5 percet, és megúsztam azt az évet is az olvasás tekintetében. Én gimnazistaként kezdtem el nagyon szeretni olvasni, és az egyik, aki beleakadtam, az a Bohumil Hrabal volt. Az egy nagy szerelem azóta is. Hát a tudományos könyvek azok meg sokkal később jöttek, tehát hogy de szintén gimiben.
És ugyanígy az első számítógépes pillanat?
Szerintem hasonlóan a könyvekhez itt is több hullámban jött a találkozás, és nem az első találkozás volt a nagy szerelem, hanem ez is csak később jött. Úgyhogy,
de szerelem mindkettő?
Abszolút, abszolút. Egy kicsit másfajta szerelem. A számítógéppel való szerelem az egy sokkal küzdelmesebb szerelem még a számomra, de annál nagyobb izgalmakat rejt, amikor valami úgy sikerül, ahogy szeretném.
Hol volt a fordulópont, amikor, hát ugye a tanulmányaidat, és akkor maradjunk ebben, akkor ezt fontos ide szögeznünk, hogy előzetesen felajánlottad, hogy tegeződhetünk, úgyhogy akkor ezt külön köszönöm. A tanulmányaidat ugye, hát klasszikus bölcsészként valószínűleg sok könyv között elképzel tehetjük meg. És akkor ez mégis valahol átfordult, ugye a mostanra már digitális bölcsészetté. Hol volt ez a fordulópont, amikor már elkezdett ez a számítógéppel összekapcsolni? Volt-e egyáltalán ilyen fordulópont?
A bölcsészettudományi kutatásokban?
Akár ott is, vagy akár a te életedben is, amikor már elkezdett érdekelni azt, hogy jó, oké, itt ez a sok könyv, amit eddig forgattam, meg hogy bölcsészet, meg egyébként hát ugye tematikáját tekintve, amivel te foglalkoztál, az jócskán nem a modernkori irodalom, hanem egy kicsivel régebbi, erre is akár ki is térhetünk, és hát, hogy ott azért ritkán fordul elő számítógép, és mégis valahogy ez belépett, és a kettő egyesült, vagy összeölelkezett. Hol volt ez?
Igen, egyébként a történeti háttér az röviden az, hogy amióta számítógép van, azóta a bölcsészeket is, mármint azokat, akik egy kicsit olyan matekosabb gondolkodásúak, azokat érdekelte, de ez így volt a számítógép előtt is, tehát hogy mindig voltak olyan figurák, akik ezt a kettőt együtt látták. Azt hiszem, hogy nálam is valahogy így történhetett ez, hogy mivel a kettőt így együtt képzeltem el, aztán rájöttem, hogy így a számítógép erre való, hogy egy olyan formálisabban elképzelni a tudomány által kitermelt tudást. Erre nagyon is alkalmas a számítógép, hogy ezt akár formába öntsük, vagy pedig felfedezzük a számítógép eszközeivel. Nekem egyébként, ami az első ilyen löketet adta, az a szegedi egyetemi hallgatói évekhez kötődik, és akkoriban indult el egy a régi magyar verseknek a számítógépes feldolgozásával foglalkozó kutatási projekt, amit akkor Szilasi László vezetett, de ez igazából visszament egy régebbi projektre, amit meg a Horváth Iván vezetett. Minden esetre ők már a 17. századdal foglalkoztak, és itt tulajdonképpen a kezdetektől része lehettem én is ennek a folyamatnak, hogy hogyan készítsünk hogyan rendezik adatbázisba a mindenféle tudásunkat a versekkel kapcsolatban, az irodalomtörténeti, bibliográfiai, verstani, műfaji jellegű tudásokat egy csoportba és egy olyan szerkezetbe hozni, ami utána minden versre valamilyen módon állhat, ami hát egyáltalán nem volt egyszerű feladat.
Pont ez lehet, hát ha nem is misztikus, de azt mondom, hogy most így elsőre nehezen megérthető rész, hogy hogyan válik adattá, vagy számmá, vagy matekká, ahogy te fogalmaztál, az irodalom, ami egyébként végig szöveg.
Hát számsorok ugye mindenképpen lesznek, mert ugye minden, ami digitális, az már számsor, úgyhogy ez a része tulajdonképpen nem is bonyolult, de természetesen ennél vannak bonyolultabb jelenségek is. Hát visszatérve mondjuk ebben az esetben, ugye azt látjuk, hogy a vers történeti kutatásoknak egy része az azzal foglalkozik, hogy a különféle vers elméleti traktátusokat mondjuk áttekinti, ami már szintén egyfajta szabályrendszer, és megpróbálja megnézni azt, hogy ez a szabályrendszer hogyan érvényesül az adott verseken. És a kutatásnak a nem számítógépes korszaka, az tulajdonképpen ezeknek a folyamatoknak a hát, kézi vagy emberi elvégzése, vagy végig gondolása. Ez nyilván egy korlátozott számban működhet, míg mondjuk a számítógéppel el tudjuk érni azt, hogy nagy mennyiségű szöveget elemezhessünk. Itt nagyon sokféle irány van, vannak olyan irányok, amikor a már meglévő tudásunknak a különféle rendszereit próbáljuk egy közös rendszerbe ömleszteni. Ez is egy izgalmas feladat, hogy tulajdonképpen modellezzük az addigi tudásunkat is. Olyan módon gondoljuk újra ezt az egészet, hogy az alkalmas legyen számítógépes eszközökkel való kezelésre. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ez a nagy lépés, vagy ez az, ami izgalmassá teszi, vagy egy kicsit megforgatja a hagyományos tudását a bölcsészettudománynak, hogy találkozunk egy másik gondolati keretrendszerrel, és ennek kell valamilyen módon megfeleltetni az eddigi tudásunkat, ami nyilván bizonyos helyzetekben megkérdőjelezi a tudásunkat, mert kiderülhet az, hogy van egy bizonyos jelenség, amiről a világon sokan beszélnek sokféleképpen, de az valójában ugyanaz, vagy nagyon hasonló.
Digitális bölcsészet a szövegtől az adatig. A bölcsészettudományi kutatások a számítógép megjelenésével erős impulzusokat kaptak, melyek változásra módszereinek kritikai megközelítésére ösztönözték. A szerző a kötetben azt képviseli, hogy a számítógép bevonása a kutatásba a legjobb, ami a bölcsészettudományokkal történhetett. Nem csak azért, mert rengeteg új lehetőséget nyit meg, hanem azért is, mert a korábbi kutatásokat, módszertanokat végső soron az egyes tudományágak határait kérdőjelezi meg. A kötetet bátran ajánljuk önnek, ha érdeklődik a bölcsészettudományi kutatások új irányai és régi problémái iránt. A számítógépes, matematikai megközelítések kedvelőinek és ez ellen idegenkedőinek.
Bármivel tud kezdeni valamit a számítógép szövegben értendően, vagy volt-e olyan, amikor mondjuk ennek beletört a bicskája, mert azt mondjátok, hogy nem tudom, egy egész estét dolgoztunk, és semmi nem jött ki.
Az a helyzet, hogy a számítógép az egy ilyen jól nevelt jelenség, úgyhogy ő mindig ad ki eredményeket, hogyha csak nincs valami hiba a kódban. Inkább ez az igazi kihívás ebben a környezetben, hogy ha kapunk eredményeket, azokat elfogadjuk-e, vagy újraértékeljük és átgondoljuk, akár például az irodalomtörténeti kontextusban, hogy akkor ez az eredmény ez valide, vagy egyáltalán mi a fenét mond nekünk. Tehát, hogy bármit lehet elemezni bárhogy, inkább az a, mármint számítógépes eszközökkel, inkább az a kérdés, hogy utána ebből milyen állításokat tudunk, vagy mi az, ami ez tényleg releváns és egy érvényes megállapítás, és mi az, ami nem. Mondok egy példát. Gondoltuk többen, a Mikó Mihály ötlete volt, a Parádi Andrea, aki meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban van, csatlakozott ehhez, és workshopokat is rendeztünk ezzel kapcsolatban, hogy milyen jó lenne föltérképezni mondjuk így a 20. század elejének folyóirat kultúráját. Ugye ez az időszak az, amikor rengeteg folyóirat jelenik meg, nagyon aktív a kulturális élet a folyóiratokban, hát ugye ez a korszak, amikor ugye a költők folyamatosan a kávéházban ücsörögnek és diskurálnak, Tehát, hogy ebben a korszakban megnézni azt a boomot, amikor rengeteg folyóirat jelenik meg, rengeteg kulturális témában is, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a bármelyik vidéki lapnál is volt kulturális rovat, és oda a nagy költők ugyanúgy elküldték a verseiket, akár álnévvel, akár nem álnévvel, egy verset elküldhettek akár 5-6 helyre is, nyilván ez valamennyire jövedelemforrás is volt számukra. Minden esetre egy nagyon gazdag világgal találkozunk. Na, gondoltuk ezt, milyen jó lenne megnézni olyan eszközökkel, hogy mondjuk ebből építsünk föl egy ilyen nagy hálózatot. Tehát, hogy hogyan kapcsolódnak össze egymáshoz tulajdonképpen egymással a szerzők a különféle folyóiratokon keresztül. Vannak ilyen kisebb-nagyobb klikkek, van egy ilyen nagyobb csomópont, ahova mondjuk nagyon sokan csatlakoznak, máshova meg kevesebben, van-e olyan, aki nagyon sokféle folyóirathoz publikál, más pedig csak egy-két helyre. Tehát úgy csomó kérdést föl lehet tenni, vagy hát föl lehetett volna tenni, de aztán azzal szembesültünk, hogy még mindig nem tartott a digitalizálásnak az a része, ami már egy feldolgozó jellegű, tehát hogy ebben az esetben nincs jelen pillanatban még meg egy olyan nagy bibliográfia mondjuk, ami föltárná az összes folyóirat megjelent összes publikációt, és az mely szerzőkhöz kötődik. Vagy hát nyilván könyvformában van, nagyon sok mindent már megcsináltak, tehát hatalmas munka már elkészült ezzel kapcsolatban, de hogy nincsen egy olyan adatbázis, amire azt mondna, tehát hogy akkor én odasétálok ehhez az adatbázishoz, lekérdezéseket folytatok, és utána amit én kiexportálok adatot, abból már készíthettem is a vizualizációt, hanem megpróbáltuk összekapargatni, összekönyörögni ezeket az adatokat, mert nem is nagyon szívesen adják, azok a szolgáltatók, akár állami, akár profitorientált nem szívesen adják még oda sajnos, de talán erről is ejthetünk majd egy pár szót, hogy a digitális bölcsészet és a szabad hozzáférés az hogyan kapcsolódik össze nagyon erősen. Minden esetre kaptunk ezt-azt, összeszedegettük, megpróbáltuk rendbeszedni valamilyen szinten, aztán megnéztük azt a hálózatot, ami ebből fölépült, és hát azt láttuk, hogy ez a hálózat maximum arra jó, hogy fölismerjük azt, hogy milyen hiányosságok vannak még az adatban, tehát hogy például a Nyugat az teljesen föl van dolgozva, de mondjuk a Pesti Hírlapból összesen 3 adatunk van, noha ott is rengeteg irodalmi, kulturális publikáció jelent meg. Ez egy ilyen sok lépcsős folyamat.
Akkor itt 2 dolgot kell feljegyeznünk. Egyrészt azt, hogy akkor majd a hozzáférhetőség és a szabad felhasználással majd milyen jó lesz, akkor majd a későbbiekben egy kicsit visszatérni, illetve majd a folyóiratokról is majd, vagy egyáltalán a vagy egy folyóiratról majd azért még érdemes majd szót ejteni. Most azonban mégis a könyvhöz nyúlnék egy nagyon kicsit. Ott az első fejezetben azt taglalod, hogy a számítógép alkalmazása a humántudományokban ugye számos kérdést vet fel. Mi ezek közül a legégetőbb kérdés?
A legégetőbb...
Ami ha megoldódna, akkor azt mondanád, már nagy előrelépést jelenten a digitális bölcsészetben.
Talán az furcsa mód az lenne továbbra is, hogy az elfogadottsága ennek az egésznek nőjön, és ne a látvány elfogadottság érvényesüljön itt, hanem inkább egy ilyen mélyebb elfogadás a számítás elméleti gondolkodás és a bölcsész kutatásoknak. Tehát itt arra gondolok, hogy rengeteg olyan projekt van, ami digitalizálással foglalkozik, de ennek lényegében annyi a célja, mint ahogy a könyvtárak esetében is látjuk ezt a tevékenységet, sőt, ott látjuk leginkább, hogy minél több kulturális örökségi anyag az felkerüljen az internetre, legyenek ezek könyvek, kéziratok, kódexek, de akár festmények, szobrok. Ennek különféle módozatai vannak, hogy ezeket hogyan érdemes digitalizálni. Minden esetre egy olyan egyszerű digitalizálás, ami csak azt tűzi ki célul, hogy befotózza ezeket az anyagokat, esetleg automatikus szövegfelismerés futtasson rajta, és utána ebből egy szolgáltatást épít. Ez inkább könyvtár tudományi vagy könyvtáros feladat. A bölcsészet tudományi feladat nem ez, hanem az, hogy ahol ez befejeződik, azonnan indul. Tehát, hogy ott pont ez lenne, hogy ami a tartalom, azt is megértsük, és hogy erre is alkalmasak a számítógépek. Úgyhogy ez a korszak az, ami igazából a kezdetektől is azt láttuk, hogy erre akarták használni a számítógépet, aztán jött az internet, ami mindent megváltoztatott, nem volt ez másképp a tudományágokban sem, szerintem, de a bölcsészet tudományban sem.
Behoznék egy kérdést. Egyrészt az elfogadottságról beszélsz, ez ugye úgy sejtem, hogy magán a tudományos életen belül, vagy pont a közönség által?
Úgy látom, hogy a közönség által kevésbé kell erről bárkit is győzködni, főleg akkor, hogyha ennek valami látványos eredménye is van. Tehát például a hálózatvizualizációk pont azok, amik nagyon jó ismeretterjesztő hatásfokkal is bírnak. Inkább a tudományos rendszereken belül látszódik az, hogy nagyon lassan változik. Tehát, hogy a mai napig a hagyományos keretek között megvannak az irodalomtudományi, a történettudományi, a tudományi kutatások, azoknak vannak tanszékeik. Ezek között a keretek között lehet finanszírozást elnyerni, pályázni, ezek között a keretek között tudjuk elszámolni a kutatásainkat, és amikor jön egy ilyen, egyrészt multidisziplináris, vagyis hogy különböző tudományágakban is aktív kutatásról van szó, plusz digitalizálás, tehát hogy tulajdonképpen a számítógép bevonása miatt egy informatikai jellegű oldala is van, tehát hogy van egy bölcsész, meg egy természettudományos oldala, és ezzel ezek a rendszerek nem nagyon tudnak mit kezdeni, következésképpen nincsenek meg se az intézmények, se a finanszírozása ennek az egésznek. Tehát, hogy az elismertség az inkább erre vonatkozik, hogy ebben a szerkezetben jobban tudjon érvényesülni, de ez egyébként nem hazai jellegzetesség, hanem nemzetközi szinten ugyanez a probléma fölmerül, tehát, hogy több olyan közösség van, ami kifejezetten azért kardoskodik, úgymond azt szeretné elérni, hogy nagyobb elismertség járjon ezeknek a számítógépes kutatásoknak is.
Itt most érintettünk valamit, ami foglalkoztathat minket, vagy legalábbis szerintem kérdésként merül fel, amikor digitális bölcsészetről beszélünk, és mondjuk, hogyha lehet ezt, akkor a te példádon keresztül is akár szemléltethetjük, de segíts kérlek jól megérteni. Ilyenkor a bölcsész válik egy kicsit IT szakemberré, vagy a bölcsész dolgozik egy itt IT és informatika tudományán belül jártas emberekkel, melyik valósul meg jobban?
Is. Tehát pont amiatt, hogy most arra már ugye az IT, tehát hogyha valaki megkérdezi, hogy mi is mivel foglalkozol, és azt mondja, hogy informatikus, akkor a nyomtató beállításától kezdve a Facebook programozásán keresztül, bármi beleférhet, tehát nyilván ez egy nagyon tág fogalom. Az a lényeg, hogy ezek az IT-s foglalkozások is nagyon sokfélék tudnak lenni, a számítástudományi kutatásoknak nagyon sokféle iránya van, és ez azt is magával vonja, hogy nyilván, ha valaki egy bölcsész alap végzettséggel rendelkezik, akkor nem fog tudni napról napra beletanulni valami teljesen más informatikai problémának a megoldásába. Viszont ugye az van, hogy amikor mi bölcsészettudományi problémákat szeretnénk számítógépes eszközökkel megoldani, akkor nyilván különféle eszközökhöz nyúlunk, egyrészt olyanokhoz, amik már készen vannak és rendelkezésre állnak, másrészt, hogyha az nem felel meg a céljainknak, akkor viszont le kell fejleszteni egy olyat, ami megfelel. Nyilván ilyenkor jönnek a képbe az igazi programozók, fejlesztők, akik ezt meg tudják csinálni, de alapvetően ugye legalábbis olyan szinten a bölcsészek is el kell, hogy mélyüljenek ebben a dologban, hogy ellenőrizni tudják azt, hogy mi a kódban érvényesül, az-e, amit ő szeretne ebben a dologban elérni. De nyilván vannak olyan kisebb dolgok, amiket mi magunk is megcsinálunk, tehát hogy mondjuk az ilyen digitális bölcsészeti kutatásoknak az egyik fontos iránya az a digitális filológia, vagy számítógépes filológia, vagy szöveggondozás, amikor biztos sokak előtt vannak még ezek a vaskos kötetek, amik ilyen úgynevezett kritikai kiadások, amiben egy adott szövegről, vagy műről, irodalmi műről mondjuk összegyűjtjük az hozzákapcsolódó összes forrást, szövegforrást, az összes rá vonatkozó irodalom, történeti és a többi adatot, és ezt mind prezentáljuk egy ilyen kötet formájában, hosszú jegyzetekkel, stb. Na ennek van egy számítógépes verziója is, és van ennek tulajdonképpen egy számítógépes nyelve is, amelyben rögzíteni tudjuk ezt a tudásunkat a szövegekkel kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen szinten viszont mindenképp kell, hogy legalábbis az ilyen kódoláshoz, ami nem feltétlenül programozás, tehát arra gondolok mondjuk, hogy ilyen kis címkékkel ellássuk mondjuk XML nyelvben ezeket a szövegeket. Ez már egy szöveggondozói, filológiai munka, tehát nem bízhatjuk rá a programozóra, hogy akkor most légy szíves, ezt csináld meg, mert ő nem fogja tudni, hogy mit kell odarakni, hogy most éppen a nem tudom milyen rímképlete van a szövegnek, vagy versnek, vagy hogy milyen műfajú az adott vers, stb. Tehát, hogy nyilván ezeket az információkat nekünk kell hozzá nyújtani.
Te magad, nem tudom, hogy így identitásként lehet-e digitális bölcsészt behozni, de hogyha most ráerőltetjük a te személyedre mondjuk ezt a nem is tudom, meghatározást, akkor hány százalékban vagy digitális, és hány százalékban bölcsész?
Bevallom, hogy én nem szeretem ezt a kifejezést egyáltalán, és tulajdonképpen...
Használják? Van, aki ezt így szokta?
Foglalkozásként, vagy, vagy így, ilyen...
Vagy nem tudom, címkeként, vagy valamiként.
Címkeként mindenképpen, tehát, hogy ami itt már felvetődött, hogy az intézményesülés felé vezető út, egyik első lépése nyilvánvalóan az, hogy nevén tudjuk nevezni ezt a dolgot, és széles körben tudjuk terjeszteni, hogy ezt így hívják, ezzel foglalkozik, és miért érdekes. Tehát emiatt egyébként a 2000-es évek elejétől kezdődik az, hogy a digitális bölcsészetet, vagy digital humanities-t kezdik el használni mindenhol, tehát hogy ez egy világjelenséggé válik. Előtte nagyon sokféleképpen hívták, illetve most is nagyon sokféleképpen hívják, tehát számítógépes bölcsészet, bölcsészinformatika, mi egyéb, illetve hát az adott tudományágakon belül is lehet számítógépes irodalomtudomány, vagy számítógépes nyelvészet, stb. Tehát én magam nem annyira szeretem ezt a digitális bölcsész dolgot, csak hát tényleg az van, hogy sok esetben ezt kell használni ahhoz, hogy ez alá, az ernyő alá bekerüljenek. Hogy nálam milyen a százalékos megoszlás, azt nem is tudom, mert szívesen mondanám, hogy 50-50 százalék, de azért annyira még nem értek a különféle programozási nyelvekhez, hogy ezt így bátran kijelenthetném, úgyhogy ha ilyen szempontból nézem, akkor azért inkább 80-20, mármint hogy a bölcsészet javára.
De akkor ezek szerint cél, hogy mondjuk a 20 az egy kicsit növekedjen. Nyilván nem a 80 kárára, tehát hogy ilyen szempontból már nem beszélhetünk százalékokról, de hogy
igen, hát a legjobb a 200% lenne ez ebben igazad van.
Egyébként itt az intézményesülés kapcsán talán itt jó pont, hogyha ma belép egy utóbbi időben, talán az egyik, nem tudom, büszkeségnek lehet nevezni, mert hogy én talán azt látom, hogy nem kis dolog az, amikor mondjuk egy fejlődő tudományág vagy tudomány kapcsán az első hazai folyóirat elindul. És hát most már van ilyen is, ugye teljesen rejtélyes módon digitális bölcsészet néven fut ez is. Ja. És ez is digitális vonalon élhető el. Mi az, amit a legnagyobb sikerként könyvelsz el a digitális bölcsészet folyóirat kapcsán?
Szerintem az a legnagyobb siker, hogy egyre többféle tudományágból kapunk cikkeket. Tehát az induláskor 2017-ben kezdtük el összeszervezni a folyóiratot, és 18-ban jelent meg az első lapszám. Évente csak egy megjelenés van, mert hát azért nincsen olyan sok digitális bölcsész Magyarországon, és sajnos nagyon nem... Szóval nem feltétlenül magyarul publikálják ezeket az eredményeket, hiszen annak kisebb a presztízse, úgyhogy ebben vannak különbségek. Minden esetre az elején inkább a szerkesztők többsége is inkább irodalomtörténész, vagy hát alapvetően igen, irodalomtörténész volt, de mondjuk a könyvtár tudományképviselője is szerepeltette magát, nyelvészeket is próbáltunk bevonni ebbe a dologba, sőt zenetudóst is, de aztán az nem jött össze sajnos egyelőre. Tehát most arra látjuk azt, hogy kezd elfogadottabbá válni, hogy van egy ilyen folyóirat, hogy van egy ilyen tudományág, ami megpróbál önállósulni a hazai keretek között is, és emiatt most már egyre több olyan izgalmas cikket kapunk, ami akár nyelvészeti megközelítésű, vagy történész. A történész néha egy kicsit már inkább gazdaságtörténeti. Tehát, hogy ilyenkor kezdjük el érezni azt, hogy mennyire fluidis ennek a tudományágnak a határa, vagy a határai. Tehát, hogy nagyon széles a mesdje, de én drukkolok neki, hogy ez az irány is legyen az, ami meghatározó, tehát, hogy egyre többféle nézőpontot és kutatást tudjunk közvetíteni.
A szó legnemesebb értelmében, hogyha jól értelmezem, akkor maga a folyóirat is egy eszköz ahhoz, hogy még ismertebbé, még elfogadottabbá várjon a digitális bölcsészet. Ha a folyóiratnak is, vagy magának a tudományágnak kívánhatnál valamit, hogy mondjuk mitől legyen még elfogadottabb, vagy mi az, ami segítene, akkor mit mondanál? Tehát mi az a egy lépés, amitől azt mondod, egyébként már ez jócskán előrébb jutna?
A folyóirat létrehozásának egy másik szempontja az az volt, hogy legyen egy közösség is emögött, mert nagyon szigetszerűen ismertük egymást nagyjából, hogy kik azok a figurák, akik foglalkoznak ilyen számítógépes vizsgálatokkal, de aztán kiderült, hogy igazából ennél sokkal több van, tehát hogy nyilván én is ismerek hármat, a három is ismer hármat, ami lehet, hogy átfedésben van az én hármam, lehet, hogy nem. Viszont, hogyha van egy ilyen fórum, akkor ezek az emberek mind oda tudnak összpontosulni, és igyekeztünk a folyóirat részvételével különféle workshopokat, konferenciákat is szervezni, hogy ezek az emberek így összegyűjjenek. Tehát az egyik nagyon fontos dolog az tényleg az lenne, hogy ezek az emberek, akik ezzel foglalkoznak, azok közösségként kezdjenek el működni, hiszen ezek azok a jellegű kutatások, amik általában csapatmunka formájában valósulnak meg, tehát itt például azt érintettük, hogy sok esetben legalábbis egy bölcsész és egy programozó dolgozik együtt, de valójában ennél általában árnyaltabb a kép, ha például alapvetően irodalomtörténeti elemzést akarunk végezni, akkor lehet, hogy kelleni fog egy nyelvész is, aki ért a számítógépes nyelvészethez. Ha szeretnénk egy szövegkiadást publikálni a webben, akkor kell egy olyan ember is, aki a webes megjelenítéshez ért. Tehát ezek általában csapatmunkaként valósulnak meg, ha viszont erre van szükség, akkor az nem árt, hogyha az emberek ismerik egymást, és ha megtalálják azokat a közös pontokat, ami aztán egy kicsit serkenti ezt a közös kutatást.
Kicsit átlátszó is lehettem volna az előző kérdésemmel kapcsolatosan, mert volt egy fél reményem, hogy egyébként itt szóba kerülhet, hogy mondjuk sokat segíthetne a már emlegetett, mondjuk szabadabb hozzáférés az egyéb más adatbázisokhoz, vagy rálátás más tudományterületekre. Ezen hogyan lehetne szerinted, vagy te mi az, aminek örülnél, mondjuk személy szerint, hogyha már itt változna?
Igen, a folyóirat ilyen szempontból kétségtelenül próbálunk ilyen irányba is elmenni szerkesztőként, hogy ha valakinek megjelenik egy cikke, mondjuk, ami egy nagyobb szövegkorpusz, tehát sok szöveg összegyűjtve, és annak az elemzésével foglalkozik a cikk, és az különféle eredményekre jut, és mondjuk különféle programkódokat használ arra, hogy elemezze ezeket a szövegeket, akkor ahhoz, hogy ez tényleg tudományosan vizsgálható, ellenőrizhető, reprodukálható legyen, ahhoz nyilvánvalóan másoknak is szüksége van azokra az adatsorokra és programkódokra, amik által elkészült ez az elemzés. Tehát az egyik iránya ennek abszolút tud ez lenni, hogy a folyóirat cikk mellékleteként legalábbis megjelenjenek ezek a gyűjtőnéven kutatási adatként emlegetett dolgok. De emellett maga a digitális bölcsészeti kutatás is egy jelentős részben, vagy ez a közösség is egy jelentős részben annak a képviselője, hogy amit csak lehet, azt tegyünk hozzáférhetővé mindenki számára. Gondolok itt akár egy szövegkiadás esetében magukra az irodalmi szövegekre, de mondjuk, ha valaki egy adatbázist épít, akkor az adatbázis anyagához hozzáférhessünk, mint adat is, nem pedig csak egy ilyen szép webes felületen keresztül, hogy ne az legyen mondjuk, hogy a tudományos eredmények azok egy könyvbe bezárva vannak, úgymond, amit meg kell vásárolni, annak ellenére, hogy ugye alapvetően ezt állami vagy uniós finanszírozásból hozták létre, tehát hogy azért egy ilyen szegmense is van ennek a dolognak, hogy itt alapvetően közpénzből finanszírozott kutatásokról van szó, tehát ne engedhesse meg magának, úgymond, a kutató azt, hogy elzárja akár a többi kutatót, akár a szélesebb közönséget attól a tudástól, amit ő úgy termelt meg, vagy úgy állított elő, hogy tulajdonképpen az adófizetők állták ennek a költségeit.
Nekem itt összecseng egy kicsit egy gondolattal, amiben a kötetben úgy fogalmaztál, hogy a digitális bölcsészet lehet a világtudás összegyűjtésére, rendezésére és közreadására irányuló tudós tevékenység kortárs testetöltése, és lehet egyensúly keresés a minőség és a mennyiségi vizsgálódások között. Melyik inkább szerinted?
Szerintem a kettő párhuzamosan fut, tehát ahhoz, hogy minőségi vagy mennyiségi jellegű megközelítéseket végezhessünk, ahhoz kellenek ezek a, kell maga a tudás, tehát össze kell gyűjteni a tudást ahhoz, hogy utána azzal csináljunk valamit. Úgyhogy itt szerintem a kettő együtt érvényesül, csak egy teljesen más nézőpontból világítja meg a dolgot.
Ha az előbb felolvasottak fényében, vagy egy ilyen szemüveggel nézzük az egy napodat, ha lehet egyáltalán egy átlag napról beszélni, akkor egyébként a gyűjtés, vagy melyik valósul meg jobban, tehát többször, vagy melyik jellemzi jobban egy napodat?
Szerintem ez van, hogy mind a kettő. Főleg úgy, hogy pont emiatt, hogy itt csapatmunkákról van szó, ezért egyszerre nem is egy dolgot csinálok, hanem mondjuk párhuzamosan három különbözőt. Tehát egyszerre veszek részt mondjuk egy történeti kutatásokhoz létrehozandó nagy adatbázisnak az összeállításában, ahol már rengeteg adat van, és nagyon különbözőek, és ezeket kell valahogy összegyűjteni, hogy utána kutathatókká váljanak. Közben szövegkiadások készítésével is foglalkozom, ahol pedig hát egyszerre kell szakirodalmi kutatásokat végezni, a szöveg átiratot elkészíteni, a jegyzetanyagot elkészíteni, de ugyanakkor ennek az egésznek az XML struktúráját is kitalálni. Úgyhogy szerintem a legtöbb napom az, hogy így az egyikből a másikba esek bele, és hol egyiket, hol másikat, vagy a kettőt gyakorlatilag párhuzamosan csináljuk, hiszen azért is hozunk létre ilyen adatbázisokat mondjuk, hogy utána az tovább vigye a kutatást, és akkor egyrészt bővülhet is az adatbázis, másrészt pedig a kutatás is gazdagodik azáltal, hogy különféle elemzéseket végzünk általa. Tehát így nagyon összefonódik a kettő szerintem.
Az elmúlt 5 évben mi volt a legnagyobb előrelépés a digitális bölcsészetet tekintve? Amit azt mondod, hogy hát nyilván globálisan vizsgáljuk, vagy legalábbis, hogy nem csak Magyarországon, hanem azt mondod, hogy ez az valóban előrelépés volt, és segítette ezt a tudományágat.
Most egyébként volt egy nagy előrelépés, szintén a szabad hozzáféréshez kötődik, hogy idén nyártól talán, vagy nem tudom a pontos dátumot, minden esetre záros határidőn belül megváltozik a szerzői jog az Unióban, azt hiszem, olyan módon, hogy ilyen számítógépes kutatásokra hozzáférhetővé lehet tenni a kutatók számára azokat a szövegeket is, amiket egyébként véd a szerzői jog. Tehát mondjuk kortárs írókat, költőket is fogunk tudni számítógépes eszközökkel elemezni, mondjuk így, hát inkább a szövegeiket, nem őket, ami eddig nem, erre nem volt lehetőség. A másik folyamat, ez nem az elmúlt 5 év, hanem inkább mondjuk 10, de mostanra kezd tényleg a hétköznapok részévé válni, az a mesterséges intelligencia alkalmazása. Egyrészt azért, mert mostanra van már olyan szöveg meg adatmennyiség, amin ezeket lehet végezni. Másrészt azért, mert most válik annyira olcsóvá a hardware meg a szoftver is, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy bárki tud már ilyen kutatásokat végezni.
Be sem mertem hozni, pedig nagyon kínálnám magát a mesterséges intelligencia. Úgy sejtem, hogyha mondjuk összekerülsz valakivel, aki először hall erről, hogy mondjuk és azt mondja, hogy digitális bölcsészet, akkor valószínűleg a második vagy harmadik kérdés környékén már felmerülhet az intelligencia, a mesterséges intelligencia. Ez tényleg ennyire forró terület, vagy hát, hogy most az egyik legforróbb terület nálatok, vagy ez még egy ilyen várjunk vele még?
Forrónak nem mondanám, mindenképpen sokaknak a fantáziáját mozgatja ez a dolog, de hát azért ahhoz, hogy egy nagyobb volumenű ilyen projekt elinduljon, ahhoz azért kell infrastruktúra. Egyébként most már Magyarországon is kezd kiépülni ennek az infrastruktúrája, és van egy olyan, hogy hát van több olyan kezdeményezés, ami képes arra, hogy ezeket véghez is vigye. De a forrónak még nem mondanám, talán pont amiatt, hogy egy kicsit még ilyen fekete doboz jellege van az egésznek, de pont ez benne az érdekes is. De miatt szerintem így az átlagos kutatástól még ez így távolabb van. De attól függ, hogy milyen tudományágat nézünk, mert mondjuk az irodalomtudományban kevésbé mozgatja a fantáziáját az embereknek ez az egész, közben viszont a nyelvészettudományban meg már szinte úgymond rég, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott sokkal inkább természetesebben haladnak a számítógépes eszközök fejlődésével.
Ráadásul nekem itt van egy olyan kapcsolódási pont, ami mondjuk, hogy egy régebb óta foglalkoztat, vagy most ennél a beszélgetésnél abszolút erő kerülhet, szerintem, aztán majd mondd meg te, hogy tényleg lehet-e. Mert hogyha azt nézzük, akkor tulajdonképpen beszélgettünk itt arról, hogy mondjuk régebb óta, legyen ez egy nagyon régi, vagy csak kb. Régi szöveget lehet vizsgálni ugye a számítógépes technológiával, De mi van akkor, hogyha ez most vagy egyáltalán megfordulhat-e, hogy egyébként a számítógép vagy a mesterséges intelligencia által létrehozott szöveget, mert ugye most már erről is beszéltünk, vizsgálhat-e a bölcsészettudomány, vizsgálhat-e a nyelvészet, vizsgálhat-e az irodalom, hogy az megállja a helyét, tehát tulajdonképpen a friss jelenkori szöveget nézi meg, nem tudom, hogy ezt így jól adtam-e át a kérdést.
Igen, abszolút lehetne ezzel is foglalkozni. Egyébként én ilyet nem ismerek, mármint az, hogy kifejezetten bölcsészek vizsgálnának mesterséges intelligencia által létrehozott szöveget, azt nem tudom, de biztos azt képzelem, hogy ahol ilyennekkel foglalkoznak, ott van egy-két olyan bölcsész is, aki elé dobják a szöveget, hogy akkor most nézze meg, hogy milyen jellegű. Ugye hát sokszor az egyik legérdekesebbnek tartott része a mesterséges intelligencia által előállított, mondjuk úgy, hogy tartalmaknak, vagy reakcióknak, outputoknak, azaz, hogy mondjuk mennyire etikus, vagy hogyan építi fel a, mondjuk az interneten begyűjtött szövegek alapján a maga a morális világát vagy szerkezetét. Tehát azt hiszem, hogy inkább ez az, ami az embereket izgatja, nem az, hogy mondjuk irodalmi szempontból mennyire izgalmas eredményeket hoz. Bár egyébként, tehát, hogy maga a versíró gép, mint olyan, az régóta foglalkoztatja nagyon régóta foglalkoztatja azokat, akik mondjuk szövegekkel bíbelődnek, de hogyha egy nem annyira régi példát lehet hozni, ugye a Papp Tibornak készült egy 90-es évek végén, közepén talán, ez a Disztihon Alfa nevű versgenerátora, ami címében is mutatja, hogy ő az első magyar versgenerátor. Persze itt még nem mesterséges intelligenciáról van szó, de az, hogy automatikus eszközökkel előállítsunk szövegeket, azt szerintem régóta foglalkoztatja az embereket, akár a költőket is.
De akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor itt nem is az volt a kérdés, hogy már mondjuk foglalkoznak-e ilyennel, hogy amit írt, hanem hogy egyébként lehet-e realitása ennek a tudományágnak a szemszögéből, hogy mi lenne, ha ezt vizsgálnánk, vagy szól, hogy nem csak a múltbéli szövegeket számítógéppel, hanem a számítógép szövegeit a bölcsészet oldaláról megvizsgálni, ez egy releváns kérdés lehet akár.
Biztosan releváns lehet. Én úgy képzelem, hogy ezeket az elemzéseket, ugye, mint ahogy a más szempontból is, mondjuk a morális szempontból is, amit említettem, alapvetően azért csinálnak az emberek számítógép által előállított dolgoknak az elemzését, hogy saját magukat még jobban megismerjék. Hogy olyan módon tudom ezt elképzelni, most így elsőre belegondolva, hogy mondjuk az irodalomban a különféle műfajok és a műfajok keveredése az mondjuk egy számítógép számára, hogyan csapódna le, vagy mit kezdene ezzel a dologgal, tehát hogyha mondjuk különféle műfajú szövegeket adnánk neki, akkor ő abból dzsemelne valami újfajta műfajt, amit előtte nem ismertünk, mint ahogy így talán sport, vagy nem is tudom, miket találtatta ki már számítógéppel, milyen vicces dolgokat. Szóval én azt látom, hogy inkább ilyen experimentális dolgokra használják, és arra, hogy még jobban megismerhessük a saját dolgainkat.
Mire vagy a legbüszkébb a te 5 évedből, ami a digitális bölcsészetet érinti?
Hát, ha el akarnám viccelni, akkor azt mondanám, hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy túléltem ezt az 5 évet, mert nehéz 5 év volt.
Akkor máshogy teszem fel, mi az, amire a legnagyobb örömmel gondolsz vissza?
Ha a témánál maradjunk, akkor az mindenképpen nagyon megtisztelő volt, hogy megírhattam ezt a kiskötetet, a digitális bölcsészet mi címmel. Főleg amiatt, hogy az akadémiai kiadónak ez a betekintés sorozata az alapvetően az egyes tudományágnak a megbecsült, sok mindent asztalra letett képviselőiből áll. Ehhez képest én nagyon másképp kerültem bele ebbe a dologba, de ezt talán foghatnánk arra is, hogy maga a digitális bölcsészet is egy viszonylag fiatal tudományág, és akkor ezért engedhette meg magamnak, vagy engedtetett meg nekem az, hogy ezzel a témával én foglalkozzak. Tehát azt szerintem egy fontos lépés, hogy van egy ilyen kis kézikönyvszerűség, vagy egy ilyen ismeretterjesztőbb, de azért a tudományos bugyrokba is betekintést mutató kötet, ami bemutatja, hogy mi is ez a digitális bölcsészet, és miért érdekes, miért szerethető.
Mi az, ami lelkesít a munkáddal kapcsolatosan?
két dolog van, ami tulajdonképpen egy. Az egyik az, hogy mindig új dolgokat ismerek és tanulok meg és értek meg. A másik pedig ennek egy mélyebb megvalósulása az, hogy teljes gondolat mintázatokat vagy rendszereket ismerhetek meg, vagy érthetek meg, és szembesülhetek azzal akár egy napon belül is, hogy mennyire különféle módokon gondoljuk el a tudományt, és műveljük a tudományt, és milyen különféle, hát tulajdonképpen szerkezetekbe öntjük a tudásunkat. És az nagyon izgalmas egyrészt megérteni ezt az egészet, aztán pedig egy másik formába átönteni úgy, hogy ne veszítsünk el belőle semmit, hanem sőt még többet nyerjünk ki belőle.
Minden kutató életében eljön a perc, amikor fejen találja Newton almája. Hogyan jön a heuréka pillanat? Erre adnak választ vendégeink a Newton almája műsorában. A tudomány embereinek motivációit a MERS.hu betekintés sorozata segíti önnek megismerni.
Talán a fejbekolintás az a szegedi évekhez kötődik, tehát az volt az a pillanat, amikor megértettem, hogy tulajdonképpen én a számítógép nyelvén szeretnék gondolkodni, vagy mármint, hogy a számítógép nyelvén is szeretnék gondolkodni a bölcsészet tudományról, és egy ilyen más gondolati rendszerben is hát gondolkodni szeretnék, és hogy ez menni is fog, valószínűleg ez a kettő így összefüggött. Tehát, hogy ezt mondanám talán.
Ez sorsfordító volt.
Nem érzem ennyire nagy fordulatnak ezt, de ez igaz szerintem egyáltalán a bölcsészettudomány és a számítógépes vizsgálatok, vagy a számítástudomány kapcsolatára, vagy visszalépve egyet a matematikának és a természettudományoknak és a bölcsészettudományoknak a kapcsolatára. Tehát ez igazából ugyanaz a dolog, csak a mostani elképzelésünk a világról az olyan, hogy a bölcsészettudományok és a természettudományok azok rettenetesen távol állnak egymástól. Ha végig tekintünk az évek, évezredeken keresztül, akkor ez azért nem mindig volt így, tehát szerintem ez inkább visszatérés egy hagyományosabb tudományműveléshez.
Newton almája. Köszönjük, hogy velünk tartott. Találkozzunk a következő epizódban is.